Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Atya holttestének a Szent Péter Bazilikába való átszállítására, hogy minden hívő leróhassa kegyeletét, április 23-án, szerdán reggel kerülhet sor. Ennek módozatait holnap állapíthatják meg és közlik a bíborosok első kongregációját követően, mondta a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni. Az MKPK tagjai megrendülten értesültek a Szent Atya haláláról, írták. Kiemelve, Ferenc pápa személyes példát mutatott, különösen a szegények, az elesettek és a rászorulók iránti szeretetből. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében arra kér minden jó szándékú embert, hogy imáiban emlékezzen meg Ferenc pápáról, a hitközösség tagjait pedig arra biztatja, imádkozzanak egyházukért. Ferenc pápa, az úton levő, a meghallgató, a teremtett környezetre és a perifériákra figyelő egyházról tanított. Mondta Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek, Ferenc pápa halálhírét követően. Szerette átlépni a falakat, szeretett ajtókat nyitni, fogalmazott Erdő Péter. Ternyák Csaba egri érsek is búcsúzik az atyai házba hazaköltözött Ferenc pápától. Közleményében azt írta, megrendült szívvel értesültünk arról, hogy Ferenc pápa földi útját befejezve 2025. április 21-én hazatért a mennyei atyaházába. Kérem az egri főegyházmegye papságát és hívő népét, hogy buzgón imádkozzunk a Szent Atyáért, fogalmazott az egri érsek. Hozzátette, kérem, hogy minden templomra és egyházi fenntartású intézményre tűzzék ki a fekete zászlót, amely Ferenc pápa temetése napjának estéjéig maradjon kint. Továbbá kérem, hogy minden templomban mutassanak be egy szentmisét az elhunyt Szent Atya lelki üdvéért, amelyre 5 perces harangzúgás hívja a híveket a közös imádságra. Az érsek hozzáfűzte, emlékezzünk tisztelettel és szeretettel Ferenc pápára a 2025-ös Szent Év mottója jegyében. A remény nem csal meg, a remény bátorságot önt belénk. Fabinyi Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke, közösségi oldalán búcsúzott a Szent Atyától. Mint fogalmazott, próféta volt a maga korában, mély Krisztus hite, példa mindnyájunk számára. Hitelesen szólt és cselekedett. A szegények, a kirekesztettek melletti kiállása nagy bátorságra vallott. Mindezek mellett az ökumené, a keresztényegység embereként is emlékezem rá, fogalmazott Fabinyi Tamás. Egy emberként mozdult meg Róma városa és indult el gyalogosan a Szent Péter tér felé Ferenc pápa halálhírének hétfő délelőtti bejelentését követően. A Szent Péter bazilika harangjai délben majdnem egy órán át kongtak. A Szent Péter téren csoportosan imádkoznak a hívek. Eközben sorra emlékeznek meg a 88 éves korában elhunyt Ferenc pápáról a világ vezető politikusai. Az Egyesült Királyság miniszterelnöke azt írta, Ferenc pápa fáradhatatlan erőfeszítései maradandó örökséget hagynak maguk után. Emmanuel Macron francia elnök közölte, a katolikus egyházfő mindig is a legsebezhetőbbek és a legsérülékenyebbek oldalán állt, és az igazságért harcolt. Harmadik Károly brit király hosszasan búcsúzott a pápától, a többi között azt írta, őszentsége munkája, az emberek, valamint a bolygó iránti törődése rengeteg embert mélyen megérintett. A Kreml közölte, hogy Vladimir Putyin, orosz elnök, a humanizmus és az igazságosság legmagasabb értékeinek védelmezőjeként írta le Ferenc pápát. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök, azt írta, Ferenc pápa tudta, hogyan adhat reményt, enyhítheti a szenvedést imával, és erősítheti az egységet. Jihák Herzog izraeli államelnök, a mély hit és a végtelen együttérzés emberének nevezte Ferenc pápát részvét nyilvánító nyilatkozatában. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán azt írta, találjunk vigaszt abban, hogy Ferenc pápa öröksége egy igazságosabb, békésebb és együttérzőbb világ felé vezet minket. Andrzej Duda, lengyel elnök, reagálva a katolikus egyházfő halálára, úgy fogalmazott, jó, barátságos, fogékony ember volt, nagy apostola volt az irgalmasságnak, ebben talált válaszokat a mai világ kihívásaira. Végül az időjárásról. A gomolyok feloszlanak, derült idő várható, mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul, híreinket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadásban Ferenc pápa füves könyvét ismertetem. Bevezetés. Busszal megyek együtt a többiekkel, fordult a frissen megválasztott pápa limuzinja sofőrjéhez és személyi testőréhez, miután először jelent meg nyilvánosan Róma nép előtt. Amikor 2013 márciusában Jorge Mario Bergoglio argentin bíborost megválasztották a katolikus egyház új pápájának, a világot nem csak az foglalkoztatta, hogy mit tesz majd pápaként, hanem az is, hogy korábban hogyan élt és miképpen nyilatkozott. A következő részlet így mutatja be Ferenc pápát. Szerénysége és az a törekvése, hogy közel kerüljön az egyszerű emberekhez, akár katolikusok, akár nem, lépten nyomon megnyilatkozik és jelentősen gyarapítja csodálóinak számát. Általában szívesen tréfálkozik, minden alkalmat megragad, hogy hazája vezetőinek figyelmét, felhívja a gondokra, nem igényli, hogy sofőrje és különleges autója legyen, mert nem akar eltávolodni az egyszerű emberektől. Nem egy riportban olvashatni arról, hogy milyen mély együttérzéssel fordul azok felé, akiket egyházuk kivetett magából vagy elszigetelt. Ugyanakkor számtalanszor bizonyságát adja annak is, hogy eredeti személyiség, akinek vannak nagyon is emberi vágyai, és ezeket ki is elégíti legalábbis bizonyos mértékig. Volt-e már olyan pápa, aki rajongott a tangóért, és örökös szurkolója volt egy Buenos Aires-i futballcsapatnak? Bergoglio úgy él, ahogy a szószékről beszél, és ezzel megszerezte magának az egész világ elismerését és csodálatát. Amikor kinevezték Buenos Aires bíborosának, megtörte a hagyományt, és nem költözött be abba az előkelő palotába, amelyet az elődei elfoglaltak. Szerény, egyszobás lakást választott magának, ahol maga készítette a vacsorát és busszal járt munkába. A főegyházmegye engedélyével pedig megnyitotta egy csoport szegény misszionárius előtt a hivatalos püspöki rezidenciát. Amikor 2013 márciusában összeült a konklávé, hogy új pápát válasszon, a katolikus egyház Jorge Mario Bergogliót választva az egyház fejének három területen is szakította korábbi hagyományokkal. Először is ő az első jezsuita, akiből pápa lett. A jezsuita rendet a katolikus egyház leglázadóbb szerzetes rendjeként tartják számon, amely nem egyszer harcosan szembefordult az egyház hagyományos tanításaival. Tagjai ugyanakkor híresek, példás, intellektuális fegyelmükről. Másodszor ő az első amerikai pápa, az első pápa, aki Latin Amerikából jött, arról a földrészről, ahol a legtöbb katolikus él, mert számuk eléri a 40%-ot. Végül pedig ő az első pápa, aki a Ferenc nevet választotta, így fejezve ki tiszteletét az olasz Assisi Szent Ferenc iránt, aki életét a szegényeknek szentelte, és megalapította a ferences rendet. Újabb részlet, Ferenc pápa igen rövid idő alatt belopta magát minden katolikus szívébe, megerősítette őket hitükben és életszeretetükben. A katolikusok és mindazok, akik szeretnék megismerni az új pápát, leginkább az írásait olvasva juthatnak közelebb hozzá. Több könyvet, számtalan levelet és homíliát írt, és se szeri, se száma az interjúinak. A Ferenc pápa füves könyve, Mindennapi gondolatok, ezt a lehetőséget kínálja fel az olvasónak. Válogatott megnyilatkozásait, gondolatait olvasva mindenki fogalmat alkothat Jorge atya mélységesen humánus gondolkodásmódjáról, akármilyen vallású legyen is. Az alamizsnáról. Néha megkérdezem azokat, akik gyónni jönnek, hogy adnak-e alamizsnát a koldusoknak. Amikor igennel válaszolnak, újabb kérdést teszek fel. Belenéznek-e az alamizsnát kérő szemébe? Megérintik-e a kezét? Erre a legtöbben zavarba jönnek, mert általában csak odadobják a pénzt, és elfordítják a fejüket. Az állampolgárságról. Ne várjunk mindent azoktól, akik vezetnek bennünket. Ez a gyermekek tulajdonsága. Az apaságról. Gyöngétség, várakozás, türelem nélkül nem lehet tisztelni az életet és a megszületendő gyermek növekedését. Csak egy apa és egy anya képes örömmel, büszkeséggel és felelősséggel kijelenteni, szülők leszünk, mert gyermeket várunk. Az ateistákról. Soha nem mondanám az ateistáknak, hogy pokorra kerülnek, mert biztos vagyok abban, hogy nem mondhatok ítéletet emberi tisztességükről. A jelenlévők között nem mindenki katolikus, és vannak itt nem hívők is. Tiszteletben tartom mindannyiuk meggyőződését. Tudom, hogy mindegyikük Isten gyermeke. Isten áldása legyen önökön. Nyilatkozta sajtótájékoztatóján a Vatikánban 2013. március 16-án. A beszélgetésről. Lehetséges volna-e, hogy jobban odafigyeljünk arra, mit mondunk feleslegesen, és mit nem mondunk ki? Ahhoz, hogy valakivel párbeszédet folytathassunk, le kell rombolni a falakat magunk körül, ki kell tárni a ház ajtaját, és emberi melegséget kell adnunk. Az emberiség lelkiismerete csak akkor képes valóban fejlődni, ha a párbeszédből és a szeretetből indul ki. 2010-ben így nyilatkozott a börtönben tett látogatásairól. Mindig szörnyen érzem magam, amikor elmegyek egy börtönbe, mert nagyon kegyetlen dolgokat látok ott. Mégis elmegyek, mert az Úr azt akarja, hogy szemtől szemben álljak a legnagyobb szükséget szenvedővel. Amikor Buenos Airesért imádkozom, megköszönöm, hogy ebbe a városba születtem. Az egyház mivel tartozik a híveinek? Irgalom, 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 nyilatkozta 2013-ban. Az életről. Az életnek nincs pénzben kifejezhető értéke. Az emberi jogokról. Az emberi jogokat nem csak a terrorizmus, az elnyomás vagy a gyilkosság sérti, hanem az igazságtalan gazdasági szerkezet is, amely szörnyű egyenlőtlenségeket szül. Az emberi lényekről. Kétfajta ember van, az egyik enyhíteni akarja a szenvedést, a másik túllép rajta. Az emberiségről. Minden emberi lény értékes. Mi emberek bonyolult kapcsolatban állunk azzal a világgal, amelyben élünk, amiatt a kettősség miatt, hogy a föld fiai és az Isten fiai is vagyunk. A futballról, mint az életre vonatkozó metaforáról. Akárcsak a futballban a büntetőrúgást is onnan kell kivédened, ahonnan rúgják. Nem választhatod meg, merről érkezzen. Az élet is ilyen, és ilyennek kell elfogadnod, akár tetszik, akár nem. A hallásról. Hallani nem mindig könnyű. Néha kényelmesebb süketnek tettetni magunkat, bekapcsolni a walkman-t, hogy ne halljunk senkit. Azt, hogy halljunk, könnyedén helyettesíthetjük az e-maillel, az SMS-sel, a cseteléssel, és így megfosztjuk magunkat attól, hogy eljusson hozzánk az arcok, a pillantások és az ölelések valósága. A halálról. Minden nap gondolok a halálra, nyilatkozta 2010-ben. A hatalomról. Ha a leghatalmasabb arra használta minden hatalmát, hogy szolgáljon és megbocsásson, az, aki másra használja a hatalmát, nevetségessé válik. Akinek kicsit több hatalma van, annak kicsivel többet kell szolgálnia. A házasságról. Amikor a férj vagy a feleség beleszokik a kedvességbe és a családi életbe, többé nem értékeli, nem köszöni meg és nem vigyázza féltő gonddal mindazt, amiben részesült. A hazugságról. A hazugság és a lopás, a korrupció legfőbb összetevői olyan galátságok, amelyek mindig ártanak a közösségnek. Az időről. A valóban fontos dolgok időt igényelnek. Egy szakma vagy mesterség elsajátítása, egy ember megismerése, egy időtálló szerelem vagy barátság felépítése, a képesség, hogy megkülönböztessük a fontos dolgokat a nélkülözhetőktől. Az igazságról. Ahol az igazság van, ott van a fény, de ezt ne tévesszék össze a villanó fénnyel. Az igazság és a jóság kíséretében mindig ott van a szépség is. Az igazság mindig harcos, de harcolnak is ellene. Az igaz, a jó és a szép elválaszthatatlanok. A könnyedség világában igen nehéz feladat hinni az igazságban. Az igazságtalanságról. A legrosszabb igazságtalanság, amely korunkban megesik, a keserűség győzelme. Nem elegendő az igazságtalanság megszüntetése, ha nem mozdítjuk előre az igazságosságot. Az iskolákról. Iskoláinknak olyan helyeknek kellene lenniük, ahol a gyerekek és a fiatal emberek kapcsolatba kerülhetnek történelmünk dinamizmusával, nyilatkozta 2003-ban. Istenről. Amikor valaki önelégült, amikor minden kérdésre tud minden választ, akkor ez annak a bizonyítéka, hogy Isten nincs vele. Isten számára az a legfontosabb, hogy a barátai legyünk. A kábítószerekről. Az alkohol és a kábítószerek túlságosan könnyű megoldást ígérnek. A jezsuitákról. Aki belépett a Jézus társaságába, azt az egyházon belüli élcsapat jellege, ereje, az engedelmességből és fegyelemből táplálkozó katonás nyelvezete vonzotta, és hittérítő küldetése, nyilatkozta 2010-ben. A kereszténységről. Egyetlen keresztény, egyetlen tanítvány, egyetlen katekéta életéből sem hiányzik a pusztaság, a belső megtisztulás, a sötét éjszaka élménye. A keresztény ember életét mindig végig kíséri Isten, de ez nem jelenti azt, hogy nincs része küzdelemben és megpróbáltatásokban. A keresztény élet lényege, Jézus példáját követve, az öröm megnyilatkozása. A kétségekről. Isten népének fölkent vezetői olyan emberek voltak, akik helyet adtak a kétségeiknek. Nyilatkozta 2010-ben. A középszerűségről. A középszerűség a legjobb mákony arra, hogy rabláncra lehessen fűzni a népeket. A könyörületesség Isten legnagyobb ajándéka. Nem könnyű elfogadni Isten könyörületességét, mert az ő könyörületessége felfoghatatlan mélység, de meg kell próbálnunk. Megmosta AIDS-ben szenvedő betegek lábát. Ez a cselekedet minden egyes keresztény ember szívéhez kíván szólni, mert soha nem kárhozunk el, ha a Krisztust követjük, ha szolgálunk szenvedő testvéreinknek. A megváltásról. Nincs középút, vagy fény, vagy sötétség, vagy gőg, vagy alázat, vagy igazság, vagy hazugság, Vagy kitárjuk az ajtót Jézus előtt, aki eljön, hogy megváltson bennünket, vagy bezárkózunk az önmegmentés rátartiságába és gőgébe. A megbocsátásról. Mi azt a kegyet kérjük, hogy soha ne fáradjunk bele a bocsánat kérésbe, ő pedig soha nem fárad bele abba, hogy megbocsásson nekünk. Miképpen fogadta édesanyja, hogy a papi hivatást választotta? Erre Ferenc pápa a következő választ adta 2010-ben. Amikor elmentem tanulni a szemináriumba, édesanyám nem kísért el, nem akart odajönni. Nem haragudott rám, de éveken keresztül nem békélt meg a döntésemmel. Én hazajártam, ő viszont soha nem jött el a szemináriumba. Pedig vallásos asszony volt, gyakorló katolikus, de úgy gondolta, túl gyorsan történt mindez, és emlékszem arra, hogy letérdelt előttem a pappá szentelésem után, és arra kért, hogy áldjam meg. A munkáról. Köszönöm apámnak, hogy elküldött dolgozni 13 évesen. A munka volt az, ami jobb emberré tett, és legfőként a laboratóriumban, ahol dolgoztam, megtanultam, mi a legjobb és a legrosszabb az emberi munkában. Annak, aki dolgozik, kell, hogy ideje maradjon a pihenésre, a családi életre, a kikapcsolódásra, olvasásra, zenehallgatásra, sportolásra. Amikor a munkát nem követi az édes semmittevés, a pihentető tétlenség, akkor rabszolgamunkává válik, nyilatkozta 2010-ben. Nem az ember van a munkáért, hanem a munka az emberért. A művészetről és a művészekről. A művészek tisztában vannak azzal, hogy a szépség nem csak vigasztalást nyújthat, hanem felkavaró is lehet. A legnagyobb lángelmék képesek voltak arra, hogy az emberi lét legtragikusabb és legfájdalmasabb pillanatait szépen mutassák meg. Az oktatásról. Az oktatás a társadalmi szeretet legtisztább kifejezése. Az öngyilkosságról. Voltak idők, amikor nem rendeztek temetést az öngyilkosoknak, mert nem járták végig a számukra elrendelt utat, hanem a maguk akaratából félbeszakították. De olyan emberekről van szó, akik nem voltak képesek úrrá lenni az ellentmondásaikon. Nem ítélem el őket. Isten kezébe ajánlom őket. Önmagáról. És nagyon kérem, továbbra is imádkozzanak értem, mert nagy szükségem lesz rá. Az ördögről. Az ördög teológiai szempontból olyan lény, amelyik úgy döntött, hogy nem fogadja el Isten tervét. Az öregkorról. Azt mondják, hogy az öregkor a bölcsesség forrása. Az öregek bölcsességgel bírnak, szertettek rá az életük során. Ahogy az öreg Simeon és Anna, akik bölcsességükkel felismerték Jézust a templomban. Adjuk át ezt a bölcsességet a fiataloknak, ahogy a jó bort, amelyet megérlelnek az évek, úgy adjuk át az életünk során megszerzett bölcsességet a fiataloknak. Az öreg emberek a történelem közvetítői, általuk jutnak el hozzánk az emlékek, a nép, a hazánk, a családunk, egy kultúra és egy vallás emlékezete. Hosszú ideig éltek, és még ha ostobák voltak is egész életükben, tisztelettel kell őket övezni. Az öreg ember keserűsége rosszabb, mint bármilyen más keserűség, mert nincs belőle visszatérés. Pápaként nem akart limuzinnal menni. Busszal megyek, együtt a többiekkel, mondta 2013. március 13-án. A papi hivatásról. Az, hogy valaki papként nyitott, azt jelenti, képes mindent meghallgatni, de meggyőződése szilárd marad. A pénzről. Egy emberi lény mértékegysége Isten, nem pedig a pénz. A pesszimizmusról. Ne hagyjuk elhatalmasodni magunkon a pesszimizmust, mert ez a keserűség, amelyet az ördög nap-nap után felkínál nekünk. A pletykáról. Mi a pletyka? Egy szöveg környezetéből kiragadott igazság. A sebezhetőségről, mert csak az képes valamiféle együttérző cselekedetre, aki felismeri, hogy sebezhető. A szépségről. Kevés olyan megejtően szép emberi érzés van, mint a szépség igénye, amely minden emberi szívben ott lakozik. Mivel a szépség mélyen emberi, olykor tragikus, meglepő vagy megindító lehet, nem egyszer arra ösztönöz, hogy elgondolkodjunk azon, amire gondolni sem akarunk, vagy megmutatja, milyen téves úton járunk. A tangóról. Szeretem a tangót, ifjúkoromban táncoltam is. A tangó elbűvöl és magával ragad. Mélyen bennem gyökerezik. A tanítókról. Önök napról napra találkoznak húsvér fiúkkal és lányokkal, akikben kibontatlan lehetőségek, vágyak, félelmek és valóságos szükségletek élnek. Gyerekekkel, akik ott vannak önök előtt testben és lélekben, önmaguk legtisztább alakjában egy felnőttel szemben, a maguk módján kifejezve igényeiket, vágyaikat, bírálatokat és kéréseiket végtelenül magányosan, támogatásra szorulva, megfélemlítve, makacsul bízva önökben, bár sokszor csak közömbösség, megvetés vagy dütükröződik az arcukon. Kíváncsiak arra, hogy valaki ígére valami különlegeset, vagy újra csak becsap egy ajtót az orruk előtt. Mise az oktatásért. 2005. április 6. A tanításnál nincs lelkesítőbb művészet a világon. Új nevéről, Ferencről. Ő a szegények embere, a béke embere. Ő az az ember, aki szeret, és odafigyel a teremtésre, mert ezekben az időkben már nincs meg ez a méreható kapcsolatunk a teremtővel. Az ember, aki ezt a lelki békességet adta nekik, a szegény ember, aki egy szegény egyházat szeretett volna, nyilatkozta 2013-ban. Az ünnepekről és az ünneplés fontosságáról. Az ünnep is fontos szerepet játszik, úgy jelenik meg, mint az örömbe, dalba és táncba foglalt hála. Az ünneplésben minden érzék szerepet kap a gyönyörűség és az öröm kiáradásában. A Vatikánról és a vatikáni pénzekről. Mindig sok szó esik a Vatikán aranyairól, de ez csak annyi, amennyi a múzeumban van. A Vatikán költségvetése nyilvános, és mindig hiánnyal dolgozik. Ami az adományokból és a múzeumi belépőkből befolyik, az továbbításra kerül a lepratelepeknek, az iskoláknak, a közösségeknek. A világhálóról. Megpróbáljuk digitális eszközökkel, az internet és SMS-ek segítségével elérni azokat az embereket, akik távol vannak tőlünk. Nyilatkozta 2012-ben. A virtuális valóságról. A virtuális valóság új távlatokat nyit az alkotóképesség és az oktatás előtt, de ugyanakkor megkérdőjelezi a kommunikáció hagyományos formáit, komoly antropológiai következményekkel. A 21. századi életről. Ez a gondolkodás hiányának a kora. Nyilatkozta 2004-ben. Különös, hogy sokkal több információval rendelkezünk, mint egykor, és mégsem tudjuk, mi történik valójában. Kronológia. 1936. december 17-én megszületik Jorge Mario Bergoglio Argentínában, egy argentin asszony és egy olasz bevándorló gyermekeként. 1954-ben Bergoglio vegyésztechnikusi végzettséggel befejezi a középiskolát. Néhány évig egy vállalatnál dolgozik, miközben a helyi szemináriumban tanul. 1958-ban súlyos tüdőgyulladást kapott. Majd teljesen felgyógyult. Elhatározta, hogy pap lesz. Március 11-én újoncként belépett a jezsuita rendbe. 1960-ban diplomát szerez filozófiából. 1964-ben Bergoglio visszatér Buenos Airesbe és néhány éven át irodalmat és pszichológiát tanít. 1969. december 13-án pappá szenteli Bergogliót, aki a Buenos Aires tartományban működő Szent Mihály filozófiai és teológiai karon kezd dolgozni, itt teológia tanárként a kispapok szemináriumi elöljárója lesz. 1973-ban, április 22-én végső fogadalmat tesz, belép a jezsuita rendbe. 1980-ban Bergogliót kinevezik a Szent Mihály filozófiai és teológiai kar dékánjának. 1992. június 27-én kinevezik Buenos Aires-i segédpüspöknek. 1998. február 28-án kinevezik Buenos Aires érsekévé. 2001. második János pápa kinevezi őt a katolikus egyház bíborosává. 2005-ben Bergoglio megkezdi munkáját, mint Argentína püspöki konferenciájának elnöke, ezt a feladatát 2011-ig látja el. 2013. A konklávé Jorge Mario Bergogliót választja pápává, amikor 16. Benedek pápa előre haladott korára hivatkozva lemond megbízatásáról.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg a Békés Pál, a két balkezes varázsló című meséjének 22. részét, melyet Kellói Molnár Péter olvas fel.
13. fejezet, amelyet mindvégig szomorú jajongás hatát, ez egyben történetünk mélypontja. Fitzhuber Dongó, Éliás Tóbiás és Csapcsöp a folyosón jártak. A varázsló és a kisfiú időnként úgy érezte, hogy csak ketten vannak, de a cserfes Csapcsöp gondoskodott róla, hogy el ne feledkezzenek jelenlétéről. Láthatatlanságáért azzal kárpótolta őket, hogy állandóan hallható volt.
Én elvezetlek benneteket a nagy kulcsmásolóhoz, mondta, de csopság volna eltakadnom, semmire sem mentek vele, a nagy kulcsmásoló is fogságban van.
Ez azért túlzás, nyögte Dongó. Őt kitartja fogságban? Csapcsöp hallgatott, majd sejtelmesen azt mondta.
Ő.
Ki ő?
A csikorgó csőkorgó.
Ő ki?
Más néven. Csóf csőgörény.
Csak azért hívod így, mert szereted a cséket? Kérdezte Éliás Tóbiás.
Szó sincs róla. Ez a neve.
És mondd, kedves szellemecske, kicsoda a csikorgó csőkorgó, vagy más néven csúf csőgörény?
Haj, haj.
Csap-csöp elgondolkodva csöpögött egy keveset.
Csöp, csöp, csöp.
Ő az egyetlen az egész Nimbus Endre Bertalan utcai lakótelepen,
akivel még én sem bírok. Ha bárki más tartaná fogságban a nagy kulcsmásolót, ripsz-ropsz megoldódna minden bajotok, de így... Csöp, a csikorgó csőkorgó ugyanis láthatatlan.
Te is láthatatlan vagy.
És csak hallható.
De te is csak hallható vagy.
És páncélt visel.
Micsoda? Tátotta el a száját Éliás Tóbiás. Láthatatlan és páncélt visel. Ha a páncél látható, akkor ő is látható, mert benne van a páncélban. Dongó hümmögve követte a kisfiú okfejtését, majd beleegyezése jeléül bólintott. Éliás Tóbiásnak minden szava arany, ez egyszer.
Nem olyan egyszerű. Csöp. Mert a páncél hatalmas, és a csikorgó csőkorgóról, vagy más néven csúf csőgörényről soha nem lehet tudni, hogy most éppen hol van a hatalmas páncéljában. Egyszerűen megtalálhatatlan. A páncélja ugyanis cső. Csövek. Csupa csavaratos cső, egész csőrendszer, abban bujkál a csúf csőgörény, és amerre jár, iszonyatos rettentő a korgás és morgás, csörgés és csurgás és csikorgás, aki csak hallja, belebolondul.
Ismerem, sápadt el Éliás Tóbiás, hallottam már. Igen, nézett rá tiszteletteljesen Fitzhuber Dongó. Én még nem, ugyanis én csak nemrégiben érkeztem, fordult arra, amerre a szellemecskét sejtette. Szörnyű, mondta a kisfiú még mindig sápadtan az emlékezéstől. Gondolni is rossz rá. Mama azzal fenyegetőzött, hogy elköltözik, ha még egyszer hallja. Papa azt mondta, nyugi, csak szelel a cső, de ő is rosszul érezte magát. Tünde néni sikoltozni kezdett, és azt mondta, inkább marad az albérletben, de ide nem költözik. Szörnyű, csak nem tudtam, hogy így hívják. Csúf, csőgörény.
Vagy csikorgó, csőkorgó,
tette hozzá Csap-Csöp, pusztán a pontosság kedvéért.
Ellen én sem tehetek semmit. Csöp.
Leértek a földszintre. A földszint legtávolabbi zugában, egy magányos, fekete ajtó előtt Csap-Csöp így szólt.
Áj!
A fekete ajtó nagy, sárga kulcs ragyogott.
Itt vagyunk, itt lakik, akit kerestek.
Bentről furcsa kurrogás-murrogás hallatszott, és folytott jajveszékelés.
Rajta van,
állapította meg Csap-Csöp.
Mi?
Kérdezte Éliás Tóbiás. Micsodán? Kérdezte Dongó.
A csúf csőgörény a nagy kulcsmásolón. Hogy?
Rajta van, húzódott közelebb a kisfiú, rémülten a varázslóhoz.
Gyötri, és én sajnos nem tehetek érte semmit.
Fitzhuber Dongó mély lélegzetet vett és becsöngetett. Kisvártatva elkínzott arc jelent meg az ajtóban. A nagy kulcsmásoló igen kicsi volt, s olyan meggyötört, hogy láttán a legkeményebb szív is meglágyult volna. Fekete köpönyege rendetlenül lötyögött ványat alakján, fehér szakála pedig kuszakúszosan lógott fekete köpönyegére. Hunyorogva rájuk nézett, s nem szólt semmit, csak intett befelé. Követték. Bent még iszonyúbb volt a kurrogás, morrogás, korgás, a sarokban húzódó csövek, melyekben télen a meleg víz kering, remektek és romogtak. A nagy kulcsmásoló szegény a fülére tapasztotta a kezét, és azt mondta,
jaj,
és így tovább. Ó, nagy kulcsmásoló, igyekezett Dongó túlkiabálni a csikorgó, csőkorgó undok hangoskodását. Látjuk, illetve halljuk,
jaj,
veszékelte a nagy kulcsmásoló. A segítségedet szeretnénk kérni, ordította Éliás Tóbiás, ugyanis ki akarjuk szabadítani a világszép Lanolint, a jaj. A nagy kulcsmásoló orra karikába gömbörödött. A fülét úgy mozgatta, ahogy a nyulak szokták. Egyik szeme beesett, a másik kiesett. Ezen kívül olykor-olykor a falba rúgott. A falról körös körül 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7 tollú kulcsok lógtak. 7 lakattal zárható vaspántok és önnyi városkulcsok és körömhegynyi emlékkönyvkulcsok. Orosz, német, angol és francia kulcsok, violin és basszus kulcs, a rejtély kulcsa, kulcscsontok, kulcs emberek, kulcs kérdések, sőt, a sarokban egy progresszív adókulcs. Ez mind-mind ott lógott a nagy kulcsmásoló szobájának falán. S ő szegény egyre csak azt hajtogatta. Jaj!
Nem tehetünk semmit, kiáltotta Csapcsöp. Teljesen használhatatlan a neurózis.
Egy pillanatra sem szakadt meg a korrogás. Tombolt, acsargott a csikorgó, csőkorgó, vagy más néven a csúf csőgörény.
A micsoda?
Kérdezte Fitzhuber dongó ordítva.
A neurózis!
Az mi?
Betegség! A csúf csőgörény terjeszti, aki megkapja, olyan lesz, mint a nagy kulcsmásoló. Menjünk innen,
kérte Éliás Tóbiás kétségbe esetten. Én nem akarok olyan lenni.
Te még messze vagy attól,
üvöltötte Csapcsöp.
De bizony, aki sokáig hallgatja, mindig végzi a lakótelepen. Sokan estek már áldozatul a...
A többit elnyelte a csúf csőgörény mindent elsöprő burrogása és a szerencsétlen kulcsmásoló fülhasogató jajgatása.
Gyertek ki!
Hívta őket Csapcsöp torka szakadtából. A kijárat felé igyekeztek, pontosabban menekültek. Még a folyosón is hallatszott a korgás, de a linoleummal borított, ajtókkal szegélyezett hosszú járat mégiscsak eltompította. Éliás Tóbiás és Fitzhuber dongó elgyötörtek voltak, nyúzottak és fáradtak. Olyan fáradtságot éreztek, amilyet még soha.
Így hat a csúf, csőgörény,
jegyezte meg Csapcsöp.
Képzeljétek el ugyanezt megállás nélkül.
És mama meg papa is olyanok lesznek, mint a nagy kulcsmásoló,
sírta el magát Éliás Tóbiás.
Hát... nyújtotta a szót Csapcsöp. Azt ugye nem lehet tudni, van, aki gyorsan kapja meg a neurózist, van, aki lassan.
De a végén mindenki,
sírt a kisfiú.
Hát, most széttártam a karom, jegyezte meg a láthatatlan Csapcsöp.
Nem akarom, hogy megkapják.
Éliás Tóbiás dongó karjába kapaszkodott.
Végeznünk kell a csúf csőgörénnyel.
Persze, persze, helyesel dongó. Egy csúf csőgörény kifejezetten arra való, hogy végezzenek vele. Ezt a nagy rododendron is így látná, köhentett. De hogyan? Mindegy, és Éliás Tóbiás oly elszánt képet vágott, hogy a sírást is elfelejtette.
Induljunk! Szabadítsuk meg tőle a Nimbus Endre Bertalan utcai lakótelepet. Ha a csőkorgónak vége, megnyugszik a nagy kulcsmásoló, kiszabadul Lanolin, és papa meg mama sem kapja meg az izét.
Neurózis, pontoskodott Csapcsöp.
Szóval azt, induljunk.
Persze, persze, helyeselt Fitzhuber dongó. De hova?
Én tudom, hol a csikorgó csőkorgó bejárata,
mondta Csapcsöp. Bejárata is van neki, lepődött meg dongó.
Nem neki, hanem a páncéljának, amiben bujkál. Én tudom, hol a csőrendszer bejárata. A pincében, a kazánoknál.
Gyerünk, újongott Éliás Tóbiás. Gyerünk, visszhangozta dongó, bal sejtelmektől eltelve.
Gyerünk,
szólt Csapcsöp.
Hát én vezetlek titeket, kövessetek feltűnés nélkül.
De nem látunk téged.
Majd előcsöpögök.
És hartra szántan meneteltek a nagyhatalmú szellemecske nyomában. Csöpp, csöpp, csöpp.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma Békés Pál a két balkezes varázsló című meséjének 22. részét hallottátok, amit Kellói Molnár Péter mondott el nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diós Győri Római Katolikus Egyházközség plébánosa most a húsvét öröméről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Az elmékedés címe, húsvét öröme átragyog a fájdalmakon. Egy idős asszony ül a férje síremléke melletti padon. Az emlékeiben a férjével van együtt. Visszaemlékezik azokra a napokra, amikor megismerkedtek, képek jönnek elő a közös életükből. Fájdalmas emlék a férje haldoklása, az utolsó beszélgetések és az utolsó percek. Az emlékeivel a múltba réved, a jelenben egy síremlék mellett ül, és a sírban csontok vannak. Egy édesanyja a kórházba siet. Minden nap bemegy, mert ott fekszik a 8 éves kisfia. Leukémiája van. A könnyeivel küszködik, és közben mosolyogva azt mondja a gyermekének, hogy nincs semmi baj, nem sokára hazajöhetsz, és a barátaid, a kiskutyád már nagyon várnak téged. Amikor hazamegy, imádkozik és sír. Soha nem imádkozott még ilyen mélyen, így tiszta szívéből. Mi lesz, ha nem gyógyul meg az ő szeme fénye? Egy este egy rendőr csönget be egy családhoz. Hozza a fájdalmas, megdöbbentő hírt, hogy a fiúk autóbalesetben meghalt. A gyász, a haláltól való félelem átszövi az ember életét. A gyász, a halállal való szembenézés a legmélyebb fájdalom. A haláltól való félelem rabszolgává tesz bennünket, írja a zsidókhoz írt levél. Az ősbűn átka, a sátán marása az örök halál, és a gyász fájdalma lett. A hazugság atya, a diábolosz, a kárhozatra akarja taszítani az egész emberiséget, és meg akarja semmisíteni Isten művét. Nem nyugszik addig, amíg mindent el nem pusztít, mindent és mindenkit. A farizeusokat és a vallási vezetőket is arra biztatja, hogy öljék meg Jézus Krisztust, aki azért jött, hogy lerontsa a gonosz hatalmát és az adós levelünket eltörölje. Nagypénteken Jézus agonizál a kereszten. Néhányan még bíznak benne, de egyre kisebb az esély. Nem jön le a keresztről. Végül kileheli a lelkét. Az édesanyja az ölében tartja és siratja fiát, aki azért jött, hogy elmondja, Isten a szeretet Istene, és úgy ítélik el, mint egy rablógyilkost. Jézus Krisztus halott, az édesanyja gyászol, és nagyon sok gyászoló édesanyát és édesapát most magába foglal, átérzi, milyen egy halott gyermeket tartani az ölében. Jézus a sziklasírba helyezik, mert közeledik húsvét ünnepe. Azt ünneplik, hogy az Isten milyen csodálatos módon szabadította ki az ő népét az egyiptomi fogságból. A tanítványok félnek, a hitetlenség és a gyávaság bűne mardossa őket. Félnek és gyászolnak, mert meghalt az, akit szerettek, akit követtek és akiben bíztak. A hét első napján az angyalok hirdetik a megdöbbentő hírt, miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Jézus Krisztus feltámadt a sírból, összetört a halál bilincseit, és legyőzte a gonoszt. Megnyíltak a mennyország kapui, és Jézus helyet készített mindannyiuknak. Majd személyesen megjelent Mária Magdolnának, a tanítványoknak és több embernek. Megmutatta a megdicsült sebeket. Jézus nem csak emberré lett, hanem meghalt értünk, sírban feküdt, hogy onnan támadjon fel, és vele együtt minden halott. amikor a zárt ajtókon keresztül megjelent a tanítványoknak, Lukács evangéliumának elmondása szerint örömükben még mindig nem mertek hinni. Az emmauszi tanítványok a kenyértörésben ismerték fel Jézus Krisztust, és indultak Jeruzsálembe, hogy vigyék az örömhírt. Jézus él. Halál, hol a te fullánkod? Halál, hol a te győzelmed? Az élet legyőzte a halált. Jézus mondja, aki hisz bennem, nem hal meg, hanem örökké él. És most minket is kérdez, hiszed ezt? Nagyon sok sírba bele tudunk feküdni. A bűnök koporsójába, a reménytelenség gödrébe, a hazugság csapdájába. A feltámadott már itt a földön megszabadít ezektől a csapdáktól, és életre kelt bennünket. A tékozdő fiú történetében az édesapa mondja, a fiam meghalt, de feltámadt. A bűnbánat és az atya megbocsátó szeretete feltámasztotta őt. Az idős asszony, aki a férjét gyászolja, fölnéz a keresztre, és fölnéz az égre, és tudja, a férje él, élőbb, mint valaha. Ő már Jézusnál van. Tudja, hogy amikor ő is meghal, örökké együtt lesznek az Isten szeretetében és a szentek közösségében, a mennyország örömében. A gyász fáj, de nem egy megsemmisült létet gyászol, hanem egy élőre gondol, aki nagyon hiányzik neki, és várja már a találkozást. Az édesanyja kórházban tudja, lehet, hogy gyermeke meg fog halni. Égető fájdalom már maga a tudat. Hiszi, hogy van valaki a mennyben, aki a világon a legjobban szereti az ő gyermekét. Annyira szereti, hogy meghalt érte. Azért, hogy örökké együtt lehessenek a mennyországban. Az anya inkább csodát vár. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a gyermekem, mondja Jézusnak kétségbe esetten. Amikor egy édesanya, aki a gyermekét elvetette, aki abortusz követett el, őben és időnként előjönnek a fájdalmak. Itt a ballagás ünnepe, az én gyermekem is a mai napon, akár 18 éves lenne, vagy házasodna, vagy már unokám lenne tőle. De meghalt, elvetettem. De mégis ott a remény, hogy az Isten üdvözíti ezt a gyermeket, és hogy van egy gyermekem a mennyországban, akinek neve van, akinek személye van, és aki imádkozik értem. Nagyon fájdalmas, de mégis van remény. Jézus feltámadásával senki nem vész el, hanem az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözöljön, és az igazság ismeretére jusson. Az autóbalesetben meghalt fiú már Jézusnál van. A szülőknek összetörik a szíve, mert végtelenül hiányzik. És nem mondtuk neki, amikor elindult otthonról, hogy tiszta szívből szeretünk téged. Mégis egy örökké valóság lesz rá, hogy kimondják egymásnak, szeretlek téged. Jézus Krisztus feltámadt, Jézus él, a sír üres. A mennyország kapui nyitva állnak. Emberek milliárdjai láthatják már szélről szélre az Istent, és ki tudja hányan a tisztító tűzben gyógyulnak, hogy majd megláthassák az Istent. A földön élők élik az életüket, és időnként, amikor halál elveszi a szeretteiket, gyászolnak. Sírnak, égető fájdalmat élnek át. Jézus Krisztus, a szabadító, megváltott bennünket, és kivezet a bűn és a halál rabszolgaságából. Az út most is a vörös tengeren át vezet, ahol a fájdalmak sokasága borít el időnként bennünket, de az ígéret földje már nyitva van. Öröm és remény él a szívünkben, mert a húsvét fénye beragyogja a lelkünket, mert Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és Jézus él. Mi is átmegyünk különböző módon a keresztre feszítés szenvedésein. Mi is lehetünk fájdalmas anyák vagy apák. Mi is lehetünk mások bűneinek az áldozata. Jézus is átélte ezeket. A szűzanya is a kezében tartotta a halál fiát. De nem a haláli az utolsó szó, hanem az életi. Jézus Krisztus feltámadásáé, és ez olyan öröm, amit senki és semmi nem tud elvenni. Azért, mert Jézus él. A húsvét időben bármilyen fájdalmak között is nézzünk fel Jézusra, az élőre, és talán könnyebb elviselni a fájdalmakat, és könnyebb a reményben élni az életünket, mert a feltámadt Jézus most velünk van, és már a földön azt mondja, íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diós Győri Római Katolikus Egyházközség plébánosa most a húsvét öröméről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunde János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!